Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Hát nagyon sok szeretettel köszöntelek én is benneteket, nagyon jó titeket látni. El is kezdem. Arról szeretnénk ma beszélni nektek, hogy hogyan menjünk keresztül a nehéz időszakokon. Ahogy így készültem a héten, és így imádkoztam, hogy Isten mit akar ma mondani nektek, az jött fel bennem, hogy csak osszam meg azokat a bizonyságokat, amiket Isten az én életemben tett, hogy hogyan mentem keresztül nehézségeken, nehéz időszakokon, illetve hogy bátorítsalak benneteket arra, hogy mégis tényleg gyakorlatilag ez hogyan lehetséges. De még mielőtt még konkrétan ebbe a folyamatba mennénk bele, hogy a nehézségekkel hogy menjünk át, azt gondolom nagyon fontos, hogy beszéljünk magukról a nehézségekről is. Mert nagyon sokszor az életünkben történnek különböző nehézségek. És nem mindegy, hogy egy-egy nehézség miből fakad, mi a forrása. Mert nagyon sokszor azon múlik a kiút egy-egy nehézségből, hogy éppen mi a forrása. És azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogyha éppen egy nehéz időszakban vagy benne, vagy jön egy nehéz időszak az életünkben, akkor először is megvizsgáljuk azt, hogy pontosan mi ennek a gyökere. Mert minden problémának van egy gyökere. És Isten hiszem, hogy a problémát a gyökerénél akarja elvágni. Isten nem úgy dolgozik, hogy kitépi az ágakat, hanem gyökerestül tép ki dolgokat az életünkből. És nagyon sokszor egy-egy nehéz időszak ezért konkrétan nagyon nehéz, és lehet, hogy nem rövid ideig tart, hanem hosszabb ideig, de ez azért van, mert Isten a szívünk mélyéig akar egészen nyúlni, és ott akar velünk foglalkozni. Úgyhogy szeretnék először magukról a nehézségekről beszélni, hogy pontosan milyen nehézségek jönnek az életünkbe, és hogy ezek honnan fakadnak. Az első, igazából kétféle nehézséget állítottam így fel magam elé, amit én is tapasztaltam. Az egyik egy olyan nehézségek, amik igazából nem Istentől jönnek, illetve hogy nem velünk történnek, hanem a mi döntéseinknek a következménye. Vannak olyan nehézségek az életünkben, amik nem azért történnek meg, mert egy külső körülmény okozza, hanem mert mi döntöttünk valahogy, és éppen ezért a következményeit le kell arassuk. És ezt azért nagyon fontos tudnunk, mert nagyon sokszor különböző nehézségek miatt mást okolunk, körülményeket, embereket, néha még Istent is, de nagyon sokszor a mi hibánkból történnek nehézségek. És hogyha ezt nem vesszük észre, akkor nem tudjuk elég hatékonyan kezelni a problémát. Gézának volt egy pár hete egy fantasztikus tanítása, ami számomra megmondom őszintén, hogy ilyen sorsfordító volt, és igazából a Gyulibeit mindenkinek azt mondanám, hogy kötelező meghallgatni, de ilyet nem mondhatok, úgyhogy csak ajánlani tudom, hogy hallgassátok meg, mert fantasztikus volt a döntésekről. Fenn van a kkel.hu-n is. Igazából én egész életemben azt hittem, hogy az élet az úgy működik, hogy Istennek van egy terve az életemre nézve, és ez meg fog történni. Történjen bármi, menjek keresztül bármin, ez meg fog történni, mert Isten eltervezte, ezért nem tudom mennyi idő, de meg fog történni. És Géza arról beszélt, hogy az életben nem minden dolgot Isten irányít, hanem mi, a szabad akaratunk miatt. Mi döntjük el, hogy milyen életünk lesz a döntéseink alapján. Mi döntjük el, hogy egy nap hánykor kelünk föl, vagy hánykor nem. Mi választjuk meg, hogy Istennel akarunk élni, vagy nem. Mi döntjük el, hogy melyik iskolába megyünk. És természetesen Istennek van egy terve, Istennek van egy célja az életünkkel, de nekünk kell úgy döntenünk, hogy mi akarjuk ezt a célt, és mi be akarjuk futni ezt a pályafutást. És erről beszélt a Géza, és ez nekem annyira sokat adott, mert megmondom őszintén, kicsit úgy Isten fejbe csapott, hogy oké, rendben van egy tervem az életeddel, Zsani, de rajtad múlik, hogy mikor élünk el oda. Lehet, hogy az én mondjuk lustaságom miatt, mert Isten indít dolgokra, hogy tegyek meg, hogy mondjuk olvassak Bibliát, hogy imádkozzak, hogy beszéljek emberekkel, de én nem teszem meg, mert ám még halogatom, meg majd holnap, ez nem olyan fontos, ezzel kitolom a dolgokat. És Isten megteszi, és beváltja az ő terveit, de az én döntésemtől függ az, hogy milyen hosszú, milyen lesz az út, mennyire lesz göcsörtös, mennyire lesz nehéz. És Géza hozott egy igét, ez most nem lesz kivetítve, ez az 5 Mózes 30:19, amikor azt mondja ez az ige, hogy tanúm az ég és a föld, hogy én elétek tártam a választást élet és halál, áldás és átok között. Válasszátok hát az életet, hogy sokáig élhessetek ti is, és utódaitok is. És tudjátok, ez az ige pontosan arról beszél. Isten szeret bennünket annyira, hogy szabad akaratot adott. Annyira, hogy Isten nem fogja ránk erőltetni a dolgokat. Isten nem fogja rád erőltetni az ő tervét. Isten adott egy választási lehetőséget. Ő elmondja, hogy szeret, ő elmondja, hogy mit szeretne neked, de neked kell eldöntened, és nekünk kell eldöntenünk, hogy akarjuk ezt a tervet, és be akarunk-e belépni. A másik nagyon fontos dolog ennek kapcsán tudni azt, hogy szintén ehhez kapcsolódik, hogy én nagyon sokszor feltettem olyan kérdéseket az életemben, hogy miért történnek dolgok velem meg. Miért kell keresztül mennem ezen a nehézségen? Miért történik ez, vagy miért történik az? Miért enged Isten dolgokat az életemben? Konkrétan itt egy személyes bizonyságot szeretnék elmondani, ami velem történt. Ez egy ilyen 5-6 éve kezdődött el, azóta már vége, hála Istennek. De úgy indult az egész, hogy egy nagyon-nagyon nehéz időszakon mentem keresztül, ami nagyon stresszes volt, nagyon kimerítő, és eljutottam arra a pontra, hogy 5-6 évvel ezelőtt a testem feladta, és teljesen kimerült, és egyik éjszaka a pulzusom annyira felment, ilyen 134 volt, azt hiszem, hogy be kellett vinni a kórházba, és ilyen nyugtatós kezeléssel tudták csak orvosolni a problémát, és utána időről időre ez a probléma visszajött. És nagyon-nagyon nehéz volt, és megmondom őszintén, hogy nem értettem, hogy mi történik velem. Én egész gyerekkorom óta nagyon erős gyerek voltam, erős immunrendszerem volt, anyukám mindig mondta, hogy olyan büszke rám, mert sose vagyok beteg, mindig ott vagyok a suliban, mit tudom én, és utána ilyen 19 éves koromra, 19-20 éves koromra, ez teljesen így ágynak döfött ez a rosszulét, és az volt a probléma, hogy időszakonként visszajött. Kivizsgáltak, megállapították, hogy nincsenek szervi problémáim, egészséges vagyok, minden rendben van a szívemmel, egyszerűen csak a stressz egy olyan terhet rakott az életemre, hogy a testem kimerült, és ez egy nagyon hosszú regenerálódási folyamat volt. És tudjátok, én akkor megmondom őszintén, hogy tudat alatt nagyon mérges voltam Istenre. És folyamatosan feltettem neki azt a kérdést, hogy miért? Mit tettem, ami miatt ezen keresztül kell mennem? Mit csináltam, amiért itt vagyok? És ez évekig húzódott, és észre se vettem. És aztán egy nap, teljesen mindegy, hogyan nem akarok így belemenni a részletekbe, Isten rámutatott, hogy ez a dolog, ez nem azért történt meg, mert ő akarta. Ő sosem akarta azt, hogy én ezen keresztül menjek. Hanem egyszerűen én meghoztam döntéseket az életembe, meghoztam egy döntést egy rossz párkapcsolatba, meghoztam egy döntést egy bizonyos életforma mellett, amiben nem vontam bele Istent. Igazából ez az én döntésem volt, hogy én összejövök azzal a fiúval, és utána egy ilyen életet élek, meg egy olyan életet, és ennek az lett a következménye, hogy kimerültem, szétroppantam. És utána mentem Istenhez, természetesen, hogy Istenem segíts, és azt hittem, hogy Isten akaratában vagyok, de rá kellett jönnöm, hogy nem, ez az én döntésem volt. Nem kérdeztem meg Istent, hogy jó ez a kapcsolat, vagy ez a helyes, egyszerűen csak mentem a saját fejem után. És utána ez történt velem, és igazából ez nem Istennek a hibája, ez az én döntésem következménye volt. Isten ott volt mellettem akkor, és elkezdett foglalkozni a szívemmel. És tudjátok, ez a fantasztikus, hogy Isten nem felületesen gyógyít. Nagyon sokan imádkoztak értem a gyülekezetből is, hogy gyógyuljak meg. De nem gyógyultam meg kézrátételesen. Nem múlt el úgy ez a púzus probléma, hogy rám tették a kezüket a vezetők, és elment. Azért, mert Isten elkezdett foglalkozni velem, elkezdett beszélni hozzám, hogy Zsani, nem jó például az időbeosztásom, nincs egy pihenő napom, szabaddá kellett tennem egy szabad napot, amit csak Istennek adok, a 7. napot. És ha hiszitek, hanem ebben az időszakban kaptam meg ezt az elhívást is, hogy igazából nem táncos leszek, hanem Istent fogom szolgálni, akár itt előttetek, Géza mellett, és együtt fogjuk vezetni ezt a gyülekezetet, mert én egész életemben azt hittem, hogy majd tánctanár leszek, meg így a keresztény dolgokba is a táncot fogom behozni, de Isten megmutatta, hogy nem. Ez az én tervem volt, és ebben az időszakban mutatta meg. És tudjátok, Isten helyreállított, és rá kellett jönnöm arra, hogy vannak dolgok, amik a mi felelősségeink. az, hogy milyen döntéseket hozunk meg, azok a mi felelősségeink, és nem okolhatjuk Istent ezért. Azt mondja a Jakab 1.14, hogy ha valakiben feltámad a gonosz dolgok iránti kívánság, akkor valójában a saját szívének a kívánsága csalogatja rossz irányba. Ha ezek a gonosz vágyak meggyökereznek benne, akkor abból bűnös tettek származnak, amikor pedig a bűn eluralkodik valakiben, az halálba vezet. Azt mondja az ige, hogy amikor különböző, tehát vannak bennünk vágyak, vannak kísértéseink, mindenkinek vannak kísértései, nehézségek. És nekünk kell ezeket uralni, nekünk kell úgy döntenünk, hogy igenis az életet válasszuk, hogy nem engedjük, hogy a szívünknek az érzései irányítsanak, a vágyaink irányítsanak, hanem eldöntjük azt, hogy védjük a szívünket. A példabeszédek könyve is ezt mondja, hogy védjük a szívünket. Ez a mi felelősségünk. Úgyhogy szeretnélek arra bátorítani benneteket, hogy amikor egy nehézségben vagytok benne, akkor először is azt vizsgáljátok meg, hogy azért vagytok-e ott benne, mert esetleg ti hoztatok-e rossz döntést, vagy pedig ez külső körülmény okozta. Mert ez nagyon fontos, mert amikor általában a mi döntéseink következménye egy-egy nehézség, akkor Isten akar a szívünkkel foglalkozni egy kicsit mélyebben. És akkor azon a nehézségen nem biztos, hogy tényleg egy kézrátételes imával fogsz átmenni, hanem Isten egy kis szívműtétet végez bennünk, és elkezd munkálkodni, és elkezd a szívünkre beszélni, ahogy az ige mondja, hogy mi a helyes, és hogy mit tegyünk, és hogyan tegyünk. A másik dolog viszont, a másikféle nehézségek, ugye, és erről szeretnék egy picit többet beszélni, mert ez az, amit szerintem nagyon sokunkkal ez történik meg többször, ezek a külső körülmény okozta nehézségek, amik igazából történnek velünk, és nem tehetünk róla. Nem mit csináltuk, egyszerűen csak szembe jött velünk. Ami nekünk nagyon aktuális most, bár nagyon sokan tudjátok, de ez egy tényleg nagyon nagy kihívás, és egy nagyon jó példa erre, az a baleset, ami történt velem most júliusban, ugye az autópályán, aki nem tudja, egy olyan baleset történt, hogy mentem az autópályán hazafelé munkából, és hátulról belém jött egy BMW-s, és kisodródtam. És szalagkorlátnak ütköztem, és a kocsink az teljesen tropára tört. Hála Istennek, én épségben kiszálltam, két lábon, két kézzel, úgyhogy nem volt semmi testi sérülésem, ami nagyon-nagyon jó. De hát a kocsink az teljesen szétment, és tudjátok, nem azonnal tettem fel ezt a kérdést, de azért Gézának elmondtam jó párszor, hogy Isten, miért engedte ezt megint meg? Tehát, hogy miért pont velünk? Most vettük ezt az autót fél éve, én nagyon szerettem. Tényleg, tehát, hogy ez egy tipikus női autó, úgyhogy nagyon jó volt vezetni. Géza is tudja. De annyira sajnáltam, hogy széttört. Mondjuk nagyon tényleg többen mondtátok a Gyuliből, hogy miért az autót sajnálom, örüljek, hogy nem volt semmi bajom, és igen, igaz. De ugye, aki benne van ott a helyzetben, annak mégis az, ami úgy a szem előtt van. De igazából nem jutottam el oda, ahol régen, hogy mérges voltam Istenre. De ott volt bennem, hogy miért? Miért pont én? Miért nem az utánam lévő, előttem lévő? Miért pont én? És tudjátok, meg kellett értenem azt, hogy tényleg Isten elé mentem ezzel a kérdéssel, mert bennem volt. És azt mondtam, hogy most már tényleg mindent Isten elé viszek, és nem hagyom magamban gyűrűzni. Akkor Isten adta ezt az igét, a János 10.10-et, hogy a tolvaj azért jön, hogy lopjon, gyilkoljon és pusztítson. Ezzel szemben én azért jöttem, hogy életet adjak, mégpedig teljes és túláradóan bőséges életet. És az a kijelentés jött belém ezen az igén keresztül, hogy Istentől semmilyen rossz dolog nem származik. Isten nem azért jött, hogy elvegyen tőlünk dolgokat, Isten nem azért jön, hogy betegséget adjon, nem azért jött, hogy romboljon, ez a sátán. És nagyon sokszor az ellenség így meg akar minket támadni a gondolatainkat, hogy bezzeg Isten megvédhetett volna, meg Isten miért nem volt veled ott, meg itt. De igazából ez egy hazugság, mert ennek a világnak a fejedelme az sajnos a sátán. És a sátán az, aki itt van, és elkezdi rombolni az életünket, próbál bejönni, és félelmeket tenni, nehézségeket rakni ránk. Isten nem az, aki ezeket okozza. És nekem ez volt az első igazság, amit magamévá kellett tennem, hogy nem Isten engedte meg ezt a balesetet. Nem az ő akarata volt. A sátán
nekem jött, mert nem tudom, nem tetszek neki, senki nem tetszik neki, aki Isten szolgálja, és próbál ölni, próbál pusztítani, próbál gyilkolni, de ez nem Krisztus, ez a sátán. És ez nagyon-nagyon fontos tudnunk, ezt az igazságot, hogy ezek a rossz dolgok, ezek nem Istentől jönnek, és nem szabad Istent hibáztatnunk ezért. Jakab 1.13 ezt bizonyítja, hogy amikor kísértések érnek valakit, ne mondja, hogy Isten akarja őt rávenni valami gonoszságra, mert Istent a gonoszság nem kísértheti meg, ő maga pedig senkit sem akar gonoszságra bíztatni. Isten nem akar nekünk rosszat, Isten a jót akarja. És azt kellett, hogy mondjam, hogy oké, Isten, ennek a világnak a fejedelme a sátán, ő támadott, de Isten megvédett. Isten ott volt, Isten volt az, aki ott tartott az autóban, hogy ne történjen bajom, mert egy totálkáros autóból sértetlenül kiszállni, az tényleg egy csoda. Főleg, hogy előtte volt a KKL-tábor, pont mármint, hogy jött volna a KKL-tábor, szóval, ha nagyobb bajom van, el se tudtam volna menni, a nyaralásunk is teljesen szétdőlt volna. Úgyhogy tényleg Isten volt a védelmező. És nagyon fontos látnunk a nehézségek közepette Krisztust. Nem a nehézséget, hanem Krisztust. Mert elveheti a fókuszunkat a rengeteg-rengeteg nehézség, de ott van benne Krisztus, aki mindig valamit tesz és munkálkodik. Szóval, hogyan kezeljük akkor ezeket a nehézségeket? Már kicsit bele is mentem, de szeretnék egy igét konkrétan feltenni, amit ide a kivetítőre is, amit szeretném, ha tanulmányoznánk. Ez a Jakab 1.2.4. Azt mondja ez az ige, hogy testvéreim, örüljetek, amikor különböző megpróbáltatásokat kell elviselnetek, hiszen tudjátok, hogy ezek a nehézségek az Istenben való bizalmatokat és hiteteket teszik próbára. Ha pedig a hitetek kiállja a próbát, az kitartóvá tesz benneteket. Az álhatatosságban azonban egészen a célig tartsatok ki. Akkor lesztek majd érettek és tökéletesek, akikben nincs semmi hiányosság. Pénteken volt Team Night. Így az önkéntesekkel leültünk, és beszélgettünk, és volt egy blokk, amikor kérdéseket lehetett feltenni, és volt egy nagyon-nagyon jó kérdés, ami úgy szólt, hogy mi kell az őszinte és erőteljes kitartáshoz? Mi kell ehhez? És emlékszem, hogy ez az első kérdés, és egy picit megijedtem, mert annyira jó kérdés volt, hogy hú, mondom, na erre mit kell válaszolni? Tényleg ahhoz a kitartáshoz, ami nem szakad meg soha. És mondtam Istennek, hogy ajaj, na most mondj valamit, nagyon kell valami. És akkor már megvolt az üzenetem pénteken, hogy erről fogok beszélni, és Isten felhozta ezt az igét. És akik ott voltatok, emlékeztek is rá, hogy felolvastam ezt az igét, és Isten szólt a szívemhez, hogy mi kell a kitartáshoz? Nehézség. És nagyon, nagyon furcsán hangzik ez a válasz, hogy nehézség. De tudjátok, nem Isten adja a nehézségeket, ezek a sátántól jönnek, de Isten nyilván irányít mindent. Amiért Isten mégis enged bizonyos dolgokat az életünkben, annak egyetlen egy célja van, az pedig az, hogy mi növekedjünk. És tudjátok, ez nagyon-nagyon fontos tudnunk, amikor jön egy nehézség. Így indul az egész, hogy örüljetek, amikor különböző megpróbáltatásokat kell elviselnetek. Nagyon nehéz örülni egy ilyen helyzetben. Hát én sem örültem, mikor karamboloztam, és nem egy örömmel értem haza, pedig hálás lehettem volna már akkor egyébként, hogy nincs semmi bajom, de nagyon sokszor az ember nem tud így hozzáállni. És tudjátok, nem hiszem, hogy az ige konkrétan itt arra gondol, hogy szó szerint mosolyogjunk és újongjunk meg, ezek a külsőségek nyilvánuljanak meg, hanem hiszem, hogy az ige itt arra gondol, hogy belül tudjuk azt, hogy ez a probléma vagy nehézség, ez értünk dolgozik. Ez nem ellenünk van, bár látszólag úgy tűnik, hogy ellenünk van, nem. Isten irányítja a dolgokat, és ez értünk van. És az a fantasztikus, hogy van egy másik ige, ez nem lesz kivetítve, ez az 1 Korintus 10.13, ami azt mondja, hogy emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket, Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni. Sőt, a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. Tudjátok, a jó hír az, hogyha nehézségeken megyünk keresztül is, tudnunk kell azt, hogy nincs olyan nehézség, amihez nem lenne meg az erőnk. És ez nagyon-nagyon fontos, mert szerintem nagyon sokan érezzük már, hogy benne vagyunk nehézségekbe, és ez erőnkön felüli, hogy nem számítottunk rá, megtörtént, hogy kezeljük, hogy csináljuk. Tudnunk kell, és biztosaknak kell lennünk abban, hogy Isten nem enged meg semmilyen olyan dolgot az életünkben, amihez ne lenne elég erőnk, hogy átmenjünk rajta. nem történik semmilyen dolog a családodban, amiről Isten ne tudott volna, olyan betegség, amiről Isten ne tudott volna, olyan kapcsolat, amiről Isten ne tudott volna. Isten mindenről tud, és ő irányítja a dolgokat a háttérben, és dolgozik. És ami látszólag úgy tűnik, hogy buktató számunkra, az lesz az erősségünk, és ebben nagyon-nagyon hiszek. Úgyhogy az első dolog, amire szeretnélek benneteket bátorítani, így a Jakabi ige kapcsán, az, hogy legyen egy bizonyosságod, amikor nehézségben vagy benne, hogy igenis ez a javadat fogja szolgálni. Géza pénteken is felhozta, hogy van tényleg egy ő általa idézett mondat, amit nem annyira szerettem eddig, eldöntöttem. Amikor azt mondta, hogy a probléma egy lehetőség a kreativitásra. Na hát, az a probléma, hogy ezt nekem mindig a problémáimban mondta egyébként, hogy Zsani, ez egy lehetőség a kreativitásra, és így, de örülök, legyek kreatív. És hát nem könnyű, de tudjátok mit? Igaza van, ez a jó hozzáállás. És ezt magunkévá kell tennünk. Igenis, itt van ez a probléma. Oké, mi fog ebből kijönni? Most hogyan? Hogyan álljunk hozzá? Az első tényleg tudnunk kell az, ez a mi javunkra van. És mondom, nem kell, hogy külsőségekben mutassuk, hogy meg ilyen beszédben is, hogy nehézségeken megyek keresztül, de, hanem ez egy belső bizonyosság, egy belső öröm, ami benned van. A másik az, ami bennem volt, hogy azt mondja ez az ige, visszatetjük a Jakab 1-2-4-et, hogy ugye, tudjuk azt miközben, hogy ezek a nehézségek az Istenben való bizalmatokat és hiteteket teszik próbára. Ha pedig a hitetek kiállja a próbát, az kitartóvá tesz benneteket. A második dolog, ami bennem volt, az, hogy higgyünk a nehézségekben, bízzunk és imádkozzunk. Mert amikor történik egy nehézség, és ott van bennünk ez a fajta bizonyosság, hogy oké, itt van ez a nehézség, Isten biztos ebből valami jót fog kihozni, akkor azt mondja az ige, hogy ez a nehézség elsősorban kipróbálja az Istenbe vetett hitünket, és ez mennyire így van. Amikor történt ez a baleset is az én életemben, Isten rájöttem, hogy egyrészről megnézi a hitemet most, hogy mennyire hiszem azt, hogy ő tud adni egy jobb autót. Ő igenis hatalmasabb, mint ez az egész. Hatalmasabb minden lehetetlen dolognál, mert azért ennek az ügyintézése az egy borzalom, tehát már nagyon expertek lettünk abban, hogy kell egy ilyet kezelni, és nagyon hosszú, és július óta még nagyon nem megy előre semmi. És Isten most egy ilyen várakozás és türelmi időszakon visz minket keresztül, és igenis ez a hitünket próbálja. És nagyon sok múlik azon, hogy hogyan beszélünk ez alatt az időszak alatt, hogy hogyan nyilatkozunk erről az időszakról, hogy állunk ehhez az egészhez. És nagyon sokszor nyitott a Szent Szellem ilyen nehéz időszakokban, hogy imádkozzak. És ne csak úgy imádkozzak, hogy Istenem, kérlek, segíts, hanem imádkozzak hittel. Imádkozzak úgy, hogy kijelentek dolgokat, hogy előhívok dolgokat a láthatatlanból a láthatóba. Hogyha várok egy gyógyulásra mondjuk, akkor nem csak Istenem, kérlek, gyógyíts meg, hanem kijelentem, hogy Jézus nevében az az ember, vagy én meg fogok gyógyulni, és kijelentem a gyógyulást. És tudjátok, hogy a Szent Szellem, szerintem ti is érzitek, hányszor és hányszor indítja a szívünket gyakran, hogy imádkozzunk, lehet, hogy valakiért, vagy saját magunkért, aki nehézségben van benne. És sokszor nem tesszük, és nem is tudom miért. Egyszerűen van, hogy csak nem érünk rá, vagy néha Isten hozzám is olyan lehetetlen helyzetekben szól, hogy imádkozzak dolgokért, de meg kell tennünk, mert ez építi a hitünket. Építenünk kell a saját hitünket, és azt mondja az ige, hogy ez tesz bennünket kitartóvá. Amikor vannak ilyen filmek, amikben vannak ilyen próbák, ugye, nem szoktam ilyeneket nézni, de azért rémlik, hogy vannak ilyen filmek, ahol vannak ilyen szenvedős dolgok, amikor bevisznek valakit, és hogy kínozzák, és akkor hát ugye mennyit bír, ugye tesztelik. Na most mi, nekünk keresztényeknek szívósaknak kell lennünk, ha használhatom ezt a szót, erőseknek kell lennünk, bírnunk kell a strapát. Nagyon sokszor ez a világ olyan dolgokat hoz, amikre nem vagyunk felkészülve, és én is sokszor látok, tapasztalok, és jönnek az életemben olyan dolgok, amikkel keresztül kell mennem, amikre nem is számítottam, hogy ezen nekem kell keresztül mennem, vagy nekem kell harcolnom. De Isten azt akarja, hogy készen álljunk. Mert ez a világ kemény. És ez a világ, ez tényleg, az ige nem véletlen fogalmaz úgy a sátánról is, hogy lop, öl, pusztít. Nem csak olyan szépen fogalmazott az ige a sátánról, hanem elmondta az igazságot, hogy a sátán igazából meg akar bennünket ölni, és nem akarja, hogy elvigyük az evangéliumot az emberekhez, nem akarja, hogy egy boldog életet éljünk, ezért mindennel próbálkozik, hogy megakadályozza ezt. És Isten pontosan ezért fel akar minket készíteni, hogy ugyanolyan erősek legyünk, és azt tudjuk mondani, hogy igen, mi úgy harcolunk, mint egy igazi keresztény. Hiszek, imádkozok, bízok, még akkor is, amikor nagyon-nagyon nehéz. Úgyhogy szeretnélek ma bátorítani benneteket, hogyha nehézségeken mentek keresztül, van egy nehéz időszak az életetekben, akkor csak ne adjátok fel, hanem amikor a Szent Szellem indít, akkor tegyük meg azokat, amikre mond. Ha kell, imádkozzunk, ha kell, profétáljunk dolgoknak, valljunk meg dolgokat, és merjünk küzdeni, harcoljunk. Nagyon sok keresztény passzívvá válik ilyen helyzetekben, és nagyon sokszor én is egyébként nagyon-nagyon sokszor érzem, hogy meg kéne tennem dolgokat, és egyszerűen nem teszem meg, és nem is tudom miért. Néha úgy tudomást sem veszek a Szent Szellem hangjáról, pedig mondja, hogy imádkozzak. Például nagyon sokszor a szívemre helyez innen embereket, hogy imádkozzak valakiért, mert mondjuk akár kiír a Facebook csoportba egy posztot, hogy mégek kapcsán lenne szüksége imára, mert mondjuk beteg, vagy ilyenek, és Isten jön, és a szívemre helyez, hogy gyerünk, imádkozz, és igen, nem elég egy like is alá annyit, hogy imádkozok, hanem imádkozni kell. És a hatalmas erő van ebben. Azt mondja ez igen, hogy nagy ereje van az igaz ember buzgó könyörgésének, és én ebben nagyon hiszek. Úgyhogy csak merjünk harcolni. Ez a csata nem itt a földön zajlik, ezek szellemi dolgok, és nekünk az imában kell harcolnunk. És az utolsó dolog, amit szeretnék ennek kapcsán mondani, az pedig, egy kicsit erről az álhatatosságról és kitartásról. Prédikátorok 3.1 azt mondja, hogy mindennek megvan a maga ideje, és kijelölt ideje van minden dolognak az ég alatt. Én nagyon szeretem ezt a részt olvasni, és ugye itt innentől kezdve ez a Prédikátorok 3 felsorolja, hogy milyen időszakok vannak. Mondja, hogy ez megvan az ideje a születésnek, a meghalásnak, a vetésnek, az aratásnak, a sírásnak, a gyásznak, az örömnek. És tudjátok, ez az ige nagyon fontos, hogy előttünk legyen. Mert nagyon sokszor ezek a nehézségek, amik történnek, ezek igazából normális dolgok, hogy megtörténnek velünk. Például az életben benne van az ugye, hogy egy idő után mindenki meghal, és elveszítjük a szeretteinket. Meg kell tanulnunk gyászolni. Meg kell tanulnunk meggyászolni dolgokat, átmenni ezen a gyász időszakon, de utána azt ígéri Isten, hogy jön az öröm. És utána lehet, hogy jön megint egy-egy gyászos időszak, át kell mennünk rajta, de utána újra jön az öröm. Sírás, azt mondja ez ige, hogy van sírás időszak, de utána jön a vigasztalás, az igazi Istentől jövő vigasztalás. És azért hoztam nektek ezt az igét, hogy picit emlékezzünk ezekre a dolgokra, hogy vannak dolgok, amik vele járói picit az életnek, ha értitek, mire gondolok, hogy át kell mennünk bizonyos dolgokon. Vetés, aratás. Például nem tudom, gondolkoztatok-e már azon, hogy megvan az ideje az aratásnak is. Én nagyon sokszor csak a vetésen gondolkoztam, hogy minél többet vessek, minél többet fektessek dolgokba. És emlékszem, hogy volt egy időszak az életemben, amikor minden annyira olyan jó volt. Úgy nem volt semmi nehézség. Biztos nektek is van ilyen időszak, hogy most úgy minden olyan jó. És tök jó. És akkor Isten szólt hozzám, hogy akkor arassunk, mert különben aztán jön lehet megint valami, és hogy arassunk. És akkor így, hogy kell aratni? És hirtelen nem is tudtam, mert annyira sokat vetek, hogy észre se veszem, hogy kész, le kéne aratni, és utána jön majd megint a vetés. Meg kell tanulnunk sokszor aratni is, ami azt jelenti, hogy ha van egy jó időszak az életünkben, akkor például ezt élvezzük ki, hogyha tényleg például most itt vannak a párok, esküvő időszak, ezt élvezzétek. Ez egy örömteljes időszak, ezt most élvezni kell. Ez egy aratása a kapcsolatotoknak például, amiben fektettetek, vetettetek sokat, és most aratjátok a gyümölcsét, hogy összeházasodtok. Ez egy aratás. És ez azt gondolom, hogy ez egy ünnepi időszak. És például ilyen dolgokra érdemes odafigyelnünk, hogy mik azok a dolgok, amikben éppen aratunk. Mert sokszor ezeket is kihagyjuk. Van, hogy úgy ellohad a termés, és és nem is arattuk le. Szóval figyeljünk az időszakokra. És akkor az álhatatosság kitartás kapcsán pedig csak annyi, hogy nagyon tetszik ennek az igének itt a vége, a Jakab 1-2-4-nek a vége, hogy az álhatatosságban azonban a célig tartsatok ki, akkor lesztek majd érettek és tökéletesek, akikben nincs semmi hiányosság. Annyira megragadott ennek az igének a vége, mert nagyon sokszor egy-egy nehéz időszak az nem biztos, hogy egy hét, egy hónap, lehet, hogy évek, lehet, hogy hosszú évek, lehet, hogy nem tudom mennyi idő egy-egy nehéz időszak, de valami több idő, mint amire mi számolunk. És azt mondja ez az ige, hogy az álhatatosságban, a kitartásban, a célig, a végéig tartsunk ki. Lehet, hogy imádkozol valakiért, hogy gyógyuljon meg évek óta, és nem látod a gyümölcsét még. Arra bátorítanak, hogy imádkozz tovább, tarts ki a végéig, amíg nem látod. Lehet, hogy azt látod, hogy valakinek a megtérésért imádkozol, lehet a családod, lehet egy barátod, és még mindig nem látod, pedig már hosszú-hosszú ideje imádkozol érte. Arra bátorítanak ezzel az igével, hogy tarts ki a végéig. Imádkozz folyamatosan, amíg nem látod a gyümölcsét. Ez az ige nem írja az időt, hogy meddig tart, csak azt kéri, hogy a célig. A célig. A cél pedig az, amikor látjuk, hogy beteljesedik. Lehet, hogy valaki csak a halálos ágyán fogja kimondani az igent Istennek, de akkor is, akkor, ha kell, addig imádkozz a lelkéért, az üdvösségéért. Hiszem azt, hogy Isten dolgozik. És ez az ige erre hív, hogy legyünk kitartóak, és tudjátok, mi ennek a gyümölcse? És ez az, ami a legjobban tetszik. Azt mondja ez az ige, hogy akkor lesztek érettek, tökéletesek, akikben nincs semmi hiányosság. Tudjátok, az utóbbi időben voltak olyan kísértéseim, hogy vágytam olyan dolgokra, amik hát a világ értékrendje szerint fontosak. Például észrevettem a szívemben, hogy elkezdtem irigykedni emberekre, akiknek lehet, hogy több pénzük van, vagy nagyon könnyen elérnek dolgokat, én pedig dolgozom dolgokért, és nem látom a gyümölcsét, ők pedig elérik, ugye ezen igazságtalan, és nagyon sokszor látunk ilyen dolgokat, vagy mondjuk lehet, hogy az a menet, hogy tök jó, hogy mondjuk ők megházasodnak, de neked még hol van a párod, vagy lehet akármi benned, teljesen mindegy. Lehetnek ilyen hiányok az életünkben, amiket hiányolunk, amik nincsenek még beteljesedve. De tudjátok, ez az ige feltette nekem azt a kérdést, hogy valójában tényleg ezek azok a dolgok, amikre szükségünk van. Tényleg ezek azok a dolgok, amik a legfontosabbak az életben, ezek a földi dolgok. És ne értsetek félre, nagyon-nagyon fontos a jó anyagi helyzet, a kapcsolatok. De tudjátok, rájöttem arra, hogy ebben az életben elveszthetek mindent igazából. Elveszthetem a szüleimet, elveszthetem a családomat, elveszthetem a barátaimat, még Gézát is elveszthetem, mert emberek vagyunk, és nem tudom, mi lesz, nem tudom, hogy lesz az élet. De egy dolgot nem veszíthetek el, az pedig Krisztus. És tudjátok, hogyha a bizadalmunk, és azt gondoljuk, hogy az az élet, és az az elégedettség, a teljesség, hogyha minden ilyen földi dolog megvan, és most ne gondoljatok azt, hogy például a házasságot földi dolognak nevezem, mert az gondolom, hogy Istentől jövő dolog, de arra gondolok, hogy még abban sem lehet a teljességérzés. Nem lehet a teljesség egy kapcsolatban, egy családban. Nem lehet, mert az is el fog múlni egy idő után. A mennyben együtt leszünk, és a szövetségek megmaradnak. De minden egy idő után elmúlik. És azt mondja ez az ige, hogy akkor leszünk tökéletesek és teljesek, amikor megtanulunk ezekben a nehéz időszakokban álhatatosak maradni. És tudjátok miért? Mert hiszem, hogy ebben az időszakban teremjük a békességet, a léleknek az összes gyümölcsét, a türelmet, a szeretetet, a hosszú tűrést, ahogy ez az ige is mondja, és ezek azok a dolgok, amiket senki és senki nem tud tőled elvenni. Senki. Senki nem tudja tőled elvenni azt a békét, amit átélsz, amit megteremsz, senki nem tudja elvenni azt a türelmet. És tudjátok, ha ezt meg tudjuk élni, akkor tényleg történhet velünk bármi. Elveszíthetünk bárkit, széttörhet bármi, mi nem fogunk széttörni, hanem erősek maradunk Krisztusban, és tudni fogjuk azt, hogy ő jó, mert hittel imádkozunk a nehézségekbe, hittel imádkozunk a dolgoknak, és kérdésem lesz, hogy Istenem miért, mert tudni fogjuk azt, hogy Isten jó. És tudjátok, ennél jobb dolgot nem is kívánhatnánk ezen a földön, mint ezt a fajta biztonságot. Én hiszem, hogy minden ember vágya egy ilyen belső biztonság, hogy ne kelljen aggódnia és stresszelnie, hogy mikor fog összetörni körülötte az élet, vagy benne az élet. Ez a biztonság és ez a bizonyosság érzés egyedül Istenben van meg, és egyedül a nehézségek által tudjuk megteremni. Úgyhogy arra szeretnélek bátorítani benneteket, hogyha olyan nehézségekben vagytok, amik tényleg ilyen külső körülmények azt a nehézségek. Ne kérdezzük, hogy miért, hanem egyszerűen először is kezdjünk el imádkozni. Kezdjünk el hittel szólni a nehézségnek. Kezdjünk el profétálni a száraz csontoknak, hogy keljenek életre. Ha egy gyógyulás, kezdjünk el imádkozni akkor a gyógyulásért. Hogyha egy megtérés, akkor életért annak az embernek az életébe. Arra bátorítalak, hogy álljunk fel, és álljunk fel együtt a nehézségekbe. Mert Isten tényleg ezt az álhatatosságot akarja kimunkálni bennünk, és tudjátok, én annyira szeretnék ilyen lenni, hogy azt megtapasztalom, hogy annyira nyugodt vagyok belül, és annyira türelmes, és hosszú tűrő, hogy történhet velem bármi, tudom, hogy Isten mellettem van. És arra azt a kihívást szeretném elétek tenni ma, hogy kezdjünk el így állni a nehézségekhez. És kezdjük el látni ezt a gyümölcsöt a nehézségekbe, hogy ez a nehézség nem azért van, hogy engem romboljon, hanem hogy engem tökéletesítsen, és teljessé tegyen. És ez valami óriási dolgot képes bennünk véghez vinni, azt gondolom. Úgyhogy most csak szeretném, hogyha tudnánk ezért imádkozni. És csak arra bátorítalak, hogy most csak vizsgáljuk meg a szívünket. Kérlek benneteket, hogy álljatok föl, és csak csukjuk be a szemünket. Csak menjünk Isten elé, és bátorítalak titeket, hogy ahogy csak tényleg most becsukjuk a szemünket, csak gondoljuk így együtt át, hogy vannak-e most olyan nehézségek az életünkben, amik nyomasztanak, amik fájnak, és ha van egy ilyen nehézség, akkor vajon ez a mi bűneink következménye volt, vagy mi döntéseink következménye, vagy egyszerűen csak megtörténtek velünk. Isten nem vádol, ha valamit te rontottál el, Isten nem tesz rád nyomást, Isten szeret téged, és foglalkozni akar a szíveddel. De hogyha a sátán megtámadott bármilyen betegséggel, vagy nyomással, vagy stresszel, vagy aggodalommal, akkor hiszem, hogy ma Isten fel akar téged szabadítani, és azt mondja neked Isten ma, hogy erős vagy, és át tudsz ezen menni, mert én nem engedlek erődön felül kísérteni, hanem megőrizlek és megtartalak ezekben a kísértésekben. Hiszem azt, hogy Isten az, aki átvisz mindenen, és megerősít, megtart, kitartóvá tesz egészen a célig. Drága Jézus, csak köszönöm neked azt, hogy itt lehetünk és itt állhatunk előtted. Köszönöm neked ezt a gyülekezetet. Köszönöm minden egyes embert, Uram, ebben a közösségben. Köszönöm az életeinket, és köszönöm, Uram, hogy teljességre hívtál el, Uram, és egy örömteli, boldog életre. Atyám, azért imádkozom, hogy jöjj most a te Szent Szellemeddel erre a helyre, és érítsd meg a szívünket. Uram, te látod, hogy ki van nehéz helyzetben benne, ki az, aki most próbákon megy keresztül. Uram, kérlek, hogy hozd a te erődet, Uram, erre a helyre. Hozd, Istenem, a te lelkedet, Uram, a te örömödet, és egy olyan erőt, egy belső bizonyosságot, ami azt mutatja, hogy igen, ez a probléma az én javamat szolgálja. Uram, megvalljuk és kijelentjük, hogy te jó Isten vagy. Te nem adsz, Uram, olyan próbát, amin ne tudnánk keresztül menni. Te nem viszel át olyan időszakon, amihez ne lenne elég erőnk, hanem te adod az erőt, Uram. Te adod az erőt, és te növelsz fel bennünket. Ezért csak szólunk minden lehetetlen helyzetnek és minden nehézségnek, hogy nem adjuk fel, hanem Krisztusra helyezzük a fókuszunkat, Krisztusra helyezzük a bizodalmunkat Jézus nevében. Csak imádkozzunk együtt, imádkozzatok a nehézségeknek, ahogy Ezékiel imádkozott a száraz csontoknak, csak imádkozzatok, hogy keljenek életre lehetetlen helyzetek, imádkozzatok akár a családotok, embereknek az életéért, betegségek ellen. Atyám, hozunk eléd minden nehézséget, Uram, minden betegséget Jézus nevében, Atyám. Hozok eléd minden olyan betegséget, ami akár itt van ezen a helyen, vagy a családokba, barátokba, szülőkbe, Jézus nevében, Uram. Tudom, hogy Te ezt is a javunkra formálod. Te ezt is, Istenem, a megerősítésünkre fogod formálni, és kijelentjük Jézus nevében, hogy nem ezekre a betegségekre nézünk, nem ezekre a rossz dolgokra nézünk, hanem rád nézünk, mert Te vagy Jézus, a gyógyító, Te mindent kontrollálsz, irányítasz, semmi nem történik a Te tudtod nélkül. Te tudsz mindenről, és Uram, Te dolgozol. Lehet, hogy mi nem látjuk, de Te dolgozol. És imádkozunk minden életért, Uram, minden olyan emberért, aki a szívünkön van, hogy szeretnénk, hogy megtérjen. Uram, imádkozunk, hogy jöjjenek elő ezek az emberek az életre. Jézus nevében imádkozunk szülőkért, barátokért, családtagokért, Uram, kapcsolatokért. Jézus nevében jöjjenek elő az életre, Atyám. Imádkozom jó igazi házastársakért, Uram, kérlek minden egyes egyedülállónak, Uram, hozd el a párját Jézus nevében. Ez a reménység se halljon meg, hanem legyen élő, Uram. Legyen élő ez a reménység. Imádkozom anyagi áldásokért, Uram, lehetetlennek tűnő adósságokért Jézus nevében. Kérlek, hogy jöjj, és munkálkodj, Jézus. Csak hiszünk benned, Uram. Felemeljük a Te nevedet, és dicsőítünk Téged, Jézus. Te vagy a győztes. Nagyobb vagy mindennél, Uram. Csak dicsérünk Téged. Csak dicsőítsük Istent.